A török államfő Budapesten, Magyarország támogatja Törökország uniós csatlakozását. Körvonalazódik a béketerv, az amerikai külügyminiszter Rómába utazott, részt vesz a Libanonnal foglalkozó konferencián. Zöld száma daganatos betegeknek, akik úgy érzik, hogy nem megfelelő kezelést kaptak, éjjel-nappal hívhatják az ingyenes számot.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják 6 órakor. Jó estét kívánok! Magyarország támogatja Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz, mondta Sólyom László köztársasági elnök, miután a Sándor palotában fogadta török kollégáját.
Az unióba belépni szándékozó országoknak teljesíteniük kell a tagság valamennyi feltételét, mondta Sólyom László, aki a kurdok helyzetére utalva kiállt amellett, hogy a más országokban élő kisebbségeket is megillessék hasonló jogok, mint nálunk.
Magyarország támogatja Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz.
Magyarország Türkiye-nin Avrupa Birliği-ne katılmasını destekliyor.
Ez minden segítséget megad.
Bunun için her gerekli olan yardımı verecek.
Mint saját tapasztalatait átadja, mint pedig az EU-s fórumokon kiáll török csatlakozás
mellett. Kendi deneyimlerini aktaracak.
A török államfő szerint nem csak az idegenforgalom és a kultúra, hanem a biztonságpolitika és az energiaszállítás területén is szorosabb lehetne a két ország együttműködése.
Törökország EU csatlakozási folyamata során tovább erősödhetnek a nagyon jó kétoldalú kapcsolatok. A csatlakozási tárgyalásokat Ankara mihamarabb sikerrel szeretné lezárni.
A török köztársasági elnök ígéretet tett rá, országa hatóságai mindent megtesznek a kiskorú Mehmet Károly előkerítésére, hogy érvényt szerezve a török legfelsőbb bíróság döntésének mielőbb visszakerüljön édesanyjához Magyarországra.
Értékelt a házelnök, évi 100 millió forintot takarít meg azzal az országgyűlés, hogy a korábbinál kevesebb bizottsággal működik, mondta el Szili Katalin. A rendkívül ülésszakról szólva hozzátette, 16 napot dolgoztak, ez alatt 21 törvényt és 25 határozatot fogadtak el. Ezek között 3 jelentősebb törvénycsomag volt. Az első az államreformhoz szükséges jogszabályokat tartalmazta, és nagy része nem kapta meg a kétharmados többséget. A második az oktatási törvények módosítását, a harmadik pedig az új egyensúly programhoz kapcsolódó adótörvényeket jelentette.
Alapvetően azokra jelentett ez nagyobb terhet, akik nagyobb áldozatot tudnak a szolidaritás keretei között vállalni ma az országban, és minden egyes ezzel kapcsolatos szabályozás, az arányos közteherviselés és a társadalmi szolidaritás elve alapján került megfogalmazásra.
Lendva Ildikó szerint pótvizsgáznia kell a parlamentnek az elutasított kétharmados törvények miatt. Az MSZP frakció vezetője fontosnak nevezte, hogy egyetlen ponton sem kellett szociális kiadásokhoz nyúlni. Azt viszont felrótta, hogy az ellenzék csak olyan javaslatokat tett, aminek értelmében el kellett volna hagyni a reformlépéseket.
Ha ezeket a módosító javaslatokat fogadjuk el, akkor anélkül teszünk a lakosság vállaira terhet, hogy ez elérje az érdemben szükséges mértéket a takarékosságban. Ez felelőtlenség lett volna.
A Fidesz szerint alapvető gazdaságfilozófiai különbségek jelentkeztek a kormánypártok és az ellenzéki pártok politikájában. A koalíció az adóemelés, a jobboldali pártok pedig az adócsökkentés pártján állnak, ezért nem voltak hajlandók megszavazni a szerintük sanyargató törvényjavaslatokat. Szijjártó Péter szóvivő kiemelte, a kétharmados jogszabályjavaslatok nem ultimátumok, amiket meg kell szavazni az ellenzéknek, hanem azokról egyeztetnie kellett volna a kormánynak a többi párttal.
Már korábban világossá tettük, hogy semmilyen olyan döntéshez nem vagyunk hajlandóak asszisztálni, semmilyen olyan döntést nem vagyunk hajlandóak támogatni, amely adóemeléssel és az emberek terhének növelésével jár. A Fidesz korábbi nyilatkozatainak megfelelően járt el az országgyűlésben az elmúlt néhány héten a rendkívüli ülésszakban.
Az MDF szerint az elmúlt másfél hónap az elszalasztott lehetőségek időszaka volt az országgyűlésben. Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője azt mondta, a kormány intézkedési csomagja csupán egy átmeneti fogyókúra. Hozzátette, a kormány a költségvetés rendbetételét 92%-ban az adóbevételek növelésével, 8%-ban a kiadások lefaragásával képzeli el, és tovább terheli az adófizetőket. Az SZDSZ szerint a közoktatási és a felsőoktatási törvény tegnap megszavazott módosításai az előző ciklusban elindított liberális oktatási reform folytatását jelentik. Sándor Klára képviselő hangsúlyozta, utólagos képzési hozzájárulást vezettek volna be. Hozzátette, a szocialisták által javasolt fejlesztési rész hozzájárulást ennek ellenére azért fogadták el, mert azonnali bevételt jelent az egyetemeknek, illetve garanciát kaptak rá, hogy a hátrányos helyzetű diákok ezután is ingyen tanulhatnak. Magyar Bálint volt oktatási miniszter közölte, 2008-tól 40 ezer forintra nő a diákhitel összege. Több állattenyésztés, a termelőhelyi adottságok kihasználása, a bioenergia termelés feltételeinek megteremtése. A miniszterelnök szerint ezt a három prioritást kell érvényesíteni a mezőgazdaságban. Gyurcsány Ferenc erről a Magyar Agrárkamara küldött gyűlésén beszélt.
A mezőgazdaság területén kevesebb nemzetieskedésre és politikára, ugyanakkor több patriotizmusra van szükség, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. A patriotizmus azt jelenti, hogy ki a maga helyén a lehető legnagyobb szaktudással végzi a dolgát, saját hasznára és az ország javára. Mind az agrárkamara elnöke, mind a miniszterelnök szerint a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni a bioenergia termelésre.
Az új Magyarország nemzeti fejlesztési terv keretei között 2,5 millió tonna gabona feldolgozására alkalmas biodízel, bioetanol gyártási kapacitást fogunk létrehozni. Több az etanol, kevesebb a dízel.
Az agrárkamara elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti adottságaink kihasználása nélkül nem tudunk az unió adta lehetőségekkel élni.
Nem mondunk le a nemzeti agrárpolitizálásról, amely okszerű, határozott érdekérvényesítést és értelmes alkalmazkodást követel.
Csikai Miklós elmondta azt is, hogy tavaly az előző évihez képest 11%-kal csökkent a mezőgazdaság bruttó termelése, és mára kevesebb, mint 100 000 embert foglalkoztatnak az ágazatban.
Az Agrárkamara ülése után Font Sándor fideszes képviselő hazugsággal vádolta meg a földművelésügyi minisztert. Az MSZP szerint az ellenzéki párt újra riogat.
103 milliárd forint helyett csak 78 milliárdnyi föld alapú támogatást fizet a kormány a gazdáknak. Gráf József az uniós gabona felvásárlási szokással indokolta az intézkedést. Brüsszel ugyanis csak akkor fizet, ha az egyébként már uniós tulajdonban lévő gabonát eladta. Ez pedig még nem sikerült. Font Sándor szerint viszont emiatt a 25 milliárdos megvonás miatt hazug az agrárminiszter, sőt.
Pontosan látjuk, hogy nem csak mennyiségileg, hanem időrendi csúszásban is komoly hátralék lesz, hiszen az MSZP agrártagozati ülésén már azt is megfendítette Gráf József miniszter úr, hogy várhatóan késnek az idei agrárkifizetések.
Ezen felül, mint ahogy máshol is, itt is jelentkezik a Gyurcsány csomag hatása. Így a Fidesz szerint összesen 85 milliárddal kevesebb marad a gazdáknál.
Ezek a számok légből kapott számok, és a másik a mezőgazdaságot közel sem éri olyan mértékben a megszorítás, mint ahogy éri ezt mondjuk más ágazathoz tartozó dolgozókat.
Az MSZP politikusa azt is hozzátette, hogy 2007 elején hozzájutunk az uniós támogatásokhoz is. Ez pedig nagy segítséget jelent majd az agráriumban dolgozóknak.
Még mindig bizonytalan, kik lesznek az új regionális rendőrfőkapitányok. Az igazságügyi miniszter szerint nem tudni, hogy lesznek-e elbocsátások a határőrség és a rendőrség átalakítása miatt.
Az Országos Rendőrfőkapitányság állománygyűlésén nyilatkozó Petrétei József, igazságügyi és rendészeti miniszter továbbra sem beszélt arról, kik lehetnek a regionális rendőrkapitányok. A miniszter egyelőre elbocsájtásokról sem tud a határőrség rendőrségbe való beolvasztása és több rendőrkapitányság megszüntetése miatt.
Elbocsátásról nem tudok jelenleg. A határőrség-rendőrség integrációja pont azt a célt szolgálja, hogy a határőrségtől se kelljen elbocsátani embereket. Nyilván olyan továbbfoglalkoztatási lehetőségeket vizsgálunk, amely mindkét szervezet reformját segíti elő.
A tervezett reformról egyelőre annyi tudható, hogy az 50 és 600 fő közötti létszámokkal működő rendőrkapitányságok hatékonyságát felül fogják vizsgálni. Az optimális üzemméretet el nem érő kapitányságok őrsé alakulnak majd.
Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kaotikus helyzet Ukrajnában, éjfélkor lejárt az új kormány megalakulásának határideje. Összeomolhat a sürgősségi betegellátás, a baleseti sebészek csak a törvényes munkaidejüket hajlandók ledolgozni. Kevesebb búza lesz, mint tavaly, az elmúlt hetek forrósága tovább rontotta a termés átlagot. Körvonalazódik a béketerv Libanonban. A CNN közölte, az amerikai külügyminiszter nemzetközi, esetleg NATO vagy Európai Uniós vezetésű erő telepítését javasolta egy a Libanon határain belüli elválasztó övezetbe. Az elképzelés szerint a békekötés után 10 000 török és egyiptomi katonát telepítenének az ütköző zónába, vagy NATO, vagy Európai Uniós parancsnoksággal. A haderő tevékenységét később kiterjesztenék arra is, hogy segítséget nyújtson a libanoni hadseregnek visszanyerni az ellenőrzést Dél-Libanon felett. Ehhez már 30 000 békefenntartóra lenne szükség. Beirut egyelőre elutasította, Izrael viszont támogatta a javaslatot. Az amerikai külügyminiszter közben Rómába utazott, hogy részt vegyen a Libanonnal foglalkozó konferencián.
Az izraeli csapatok az éjszaka folyamán nagyon heves harcok után elfoglalták a Hezbollah fellegvárának tartott Bint Jebel helységet. Az izraeli hadsereg szóvivője 9 katona haláláról számolt be. Az észak-izraeli kórházakban 70-nél több sebesültet ápolnak, közöttük mindegy 60 katonát. Az izraeliek néhány Hezbollah harcost foglyul ejtettek, és talán őket fogja Izrael szabadon bocsátani cserébe az elrabolt katonai kiszabadításáért. Haifát és több más észak-izraeli várost a nap folyamán újabb rakétatámadások érték, és 20-nál több ember sebesülését okozták. A Hezbollah 3-4 óra lefolyás alatt több mint 70 rakétát lőtt ki, közülük 16 Haifa városába csapott be. Egy rakéta teljesen lerombolt egy 3-emeletes házat, lakói szerencsére az óvóhelyen tartózkodtak, ezért emberéletben nem esett kár. A nazareti gyerekek halála után újabb arab áldozata is van a Hezbollah rakétatámadásainak. Egy rakéta Marar arab falu mecsetje közelében csapódott be, és megölt egy 15 éves lányt. A robbanásnak mintegy 20 sebesültje is volt. Az izraeli légierő rakétakilövő támaszpontokat támadott Dél-Libanonban, és a támadások polgári áldozatokat is követeltek.
Hát ez a pillanat is elérkezett. Indulunk a szíriai határ Damaszkusz felé. Búcsúzunk Beiruttól, búcsúzunk ettől az 5000 éves igazi mediterrán várostól, ettől a nagyon-nagyon sokat szenvedett településtől, azzal a kívánsággal, hogy talán békésebb élet ígéretét hozza el neki a jövendő.
Az út Beiruttól a szíriai határig minden csak nem unalmas. Hol egy kiégett teherautó, hol a felrobbantott főút bombatöltsérei jelentik a látványosságot, ráadásul a katonai ellenőrzőpontok is sűrűn követik egymást. A forgalom igen nagy, időnként hajmeresztő előzések történnek a kanyargós hegyi úton, amelyet kerülőnek használni kényszerülünk. És úgy tűnik, legalább ennyire kanyargósak a nemzetközi diplomácia útjai is. A libanoni sajtó Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter látogatását úgy értékeli, hogy Rice egyfajta beiruti villámlátogatásba szorított politikai showt mutatott a Libanonban, humanitárius segélyekről és a libanoni nép iránti tiszteletéről beszélt, de ahogyan a Daily Star című arab nyelvű fővárosi napilap fogalmazott, diplomáciájának az a lényege, beszéd rengeteg, cselekedet semmi.
Külföldi rövid híreink élén az ukrajnai kaotikus belpolitikai helyzet szerepel, se kormány, se áldás nincs szomszédainknál.
Miután éjfélkor lejárt az új kormány megalakulásának 60 napos határideje, az ukrán alkotmány értelmében Viktor Juscsenko elnök feloszlathatja a parlamentet, hogy új választásokat írjon ki. Juscsenko eddig nem adta áldását ahhoz, hogy Viktor Janukovics legyen a miniszterelnök jelölt, így a kormányról sem szavazhatott a parlament.
Ban Ki-moon dél-koreai külügyminiszter vagy Sashi Tharoor ENSZ tisztségviselő lehet az ENSZ első embere a BT-ben tartott próbaszavazás szerint. A gánai származású Kofi Annan főtitkár megbízatása december végén jár le. Mivel már második mandátumát tölti ki, nem választható újra a tisztségre.
Augusztus 8-ára napolták el Tripoliban a bolgár ápolónők perének újabb tárgyalását, mert a védelem által beidézett 10 tanú egyike sem jelent meg. Az 5 bolgár ápolónőt és egy palesztin orvost azzal vádolják a líbiai hatóságok, hogy szándékosan fertőztek meg gyermekeket AIDS vírussal.
Ismét itthonról zöld száma daganatos betegeknek. Az egészségügyi tárca azok számára, akik úgy érzik, hogy az onkológiai centrumokban nem megfelelő kezelést kaptak, egy éjjel-nappal hívható zöld számot hozott létre. Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója szerint szakmailag még tolerálható, ha egy kemoterápiás kezelésre 2-4 hetet, sugárterápiára pedig 4-6 hetet kell várni. Kásler Miklós ezt arra reagálva jelentette ki, hogy az elmúlt napokban több olyan hír is napvilágot látott, hogy a daganatos betegek kezelése finanszírozási gondok miatt csúszik, és hosszú várólisták alakulnak ki.
Ígérem, hogy minden esetet egyénileg fogunk kivizsgálni, és minden segítséget megadunk a betegeknek, mert egyébként a lehetőségek, ahogy ez elhangzott, professzorútól adottak.
Szeptembertől összeomolhat a sürgősségi betegellátás. A Magyar Traumatológusok Társasága követelést nyújtott be a kormánynak.
Ha augusztusig nem kapnak megnyugtató választ, ősztől csak a törvényes munkaidejüket hajlandók ledolgozni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Józsa András kórházban 14 traumatológus és 4 szakosított orvos látja el a betegeket.
Nagyon nagy terhelésnek van kitéve itt az orvos. Igen sok a stressz, váratlanok a feladatok, folyamatosan rendelkezésre kell állni. Közalkalmazottként is 48, maximum 60 órába tehetik meg, így nyilván meg kell változtatnunk az ellátásnak a mikéntjét.
A betegellátás színvonala és minősége nem romolhat. A több műszakos beosztás csak rövid időre oldja meg a gondokat, mert kis létszámmal hosszú távon ez nem tartható. A megyei helyzet semmivel sem jobb az országosnál.
Messze a megengedett óraszám kereten túl meglehetősen sokat vállalva tudjuk a sérülteket ellátni. Őszintén szólva nem látom, hogy mi lesz azután, hogyha ezt esetleg közalkalmazotti jogviszonyba kell az érvényes uniós munkaidő limit figyelembevételével elvégezni.
Az orvosok szerint igazából központi intézkedést kell hozni, és attól várják a megoldást az ügyeleti rendszerre.
És még mindig egészségügy, aláírásgyűjtés, kegyelmi kérvény a szentesi orvosokért. A kórház volt igazgatója és a baleseti sebészet volt osztályvezetője csalás miatt több év börtönbüntetést kapott, és összesen 8 millió forintot kell megfizetniük.
1997 és 2001 között a baleseti sebészet volt osztályvezetője több mint 150 külföldi betegen végzett el protézis műtéteket sürgősségi ellátás címén. A paciensektől ezért pénzt kapott. A volt igazgató a beavatkozásokról tudott, engedélyezte is azokat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak ezzel több mint 65 millió forint kára keletkezett. A csalás miatt több év börtönbüntetésre és összesen 8 millió forint megfizetésére ítélték őket. Az aláírásgyűjtési akció kezdeményezői nem vitatják a volt kórházigazgató és a baleseti sebész vétkességét, de az igazságérzetüket bántja a súlyos ítélet.
A mi fellépésünk ez nem jogi kategória, baráti, emberi, egy támogatást szerettünk volna számukra, tehát semmiképpen se a bíróságot, se a jogot se nem vitatjuk, se nem bíráljuk. Ez kifejezetten egy ilyen inkább érzelmi, mint értelmi gesztus.
Kegyelmi kérvényüket és az 5700 aláírás tartalmazó éveket a napokban adták postára.
Jóval kevesebb búza lesz, mint tavaly. Ennek oka elsősorban az időjárásban keresendő.
A több mint 73 ezer hektáron vetett búza majdnem 90%-át már learadták Hajdú-Biharban. Annak ellenére, hogy a munka itt is, akárcsak szerte az országban, kéthetes késéssel kezdődött. A kombájnok ugyan várhatóan augusztus elejéig még dolgoznak, de az biztos, hogy a vártnál gyengébb lesz a termés. A becslések szerint 4 tonna körül alakul hektáronként, szemben a tavalyi 5 tonnás átlaggal.
Itt nagy szórások vannak, 600 kilótól akár 7 tonnáig is változik a termés mennyisége. Ennek két meghatározó oka van. Ismert mindenki előtt, hogy tavasszal óriási esők voltak, a belvizek eredményeképpen sok területen kipusztult a búza.
Az elmúlt hetek óriási forrósága tovább rontotta a termés átlagot, és különböző gombafertőzések is károkat okoztak a vetésekben.
A témával bővebben is foglalkozik a ma esti közbeszéd a késő esti híradó után. Eladják a jövőt, így reagáltak a híres villányi borosgazdák a Földművelésügyi Minisztérium terveire. A szaktárca ugyanis néhány napja bejelentette, bezáratná a településen működő szakképzőiskolát. Márpedig a villányi intézmény az egyetlen, ahol teljes körű gyakorlati oktatással borászokat is képeznek.
60 éve dinamikusan fejlődő iskola a Villányi. Ráadásul sem a fenntartásához, sem a már szükségessé vált épületbővítéshez nincs szüksége állami támogatásra. Az igazgató büszkén mutatja az itt végzettek tablóját. Mint mondja, 5 megyéből, de még Olaszországból és az Egyesült Államokból is járnak ide diákok.
Az utóbbi 10 évben 250-ről 500 főre nőtt a tanulóknak a létszáma, tehát egyáltalán nem indokolt az, hogy megszűnjen az iskola.
Az intézmény bezárását a villányi pincészetek is ellenzik, hiszen az itt zajló egyik legfontosabb képzés a borászoké. Azt mondják, az innen kikerülőket mindig szívesen foglalkoztatják, ráadásul egyre nagyobb a kereslet a szakképzett munkaerő iránt.
Ha ezek a gyerekek holnap után nem képződnek, akkor nem tudom, hogy ki fogja majd ezeket a dolgokat ellátni, ezt a munkát elvégezni.
2008-tól már uniós jogszabály mondja ki, csak szakképzett személyzetet alkalmazhatnak a borászok. Éppen ezért nem értik, miért kell megszüntetni a villányi borvidéken a magyarországi képzés legfontosabbnak mondott bázisát.
Az MSZP szakpolitikusa szerint egyelőre nem kell tartani a szőlészeti szakiskolák felszámolásától. Magda Sándor hangsúlyozta, az alkalmatlan iskolák hagyományos középiskolai oktatást folytatnak majd, tehát ezeket sem fogja bezárni a kormány. Arról, hogy mely szakiskolák taníthatnak továbbra is mezőgazdasági tárgyakat, jövő héten dönt majd az a 7 fős testület, amely a régiók vezető egyetemeinek rektoraiból áll fel.
Én úgy gondolom, hogy addig még ezek nem történnek, ezek a döntések, meg egyet sem szüntetnek meg. Mi ezért is megyünk elébe, és a nyarat inkább azzal töltjük, hogy ezeket a szakmai munkákat végezzük el, semmint, hogy valaki kimondják hozzá nem értés alapja, hogy ez szűnjön meg.
Duszky Krisztóf plakátjaiból nyílt kiállítás Budapesten a Lengyel Intézetben. A grafikus művész 25 éve él Magyarországon, alapító tagja a Magyar Plakát Társaságnak. Híradónknak elmondta, fontosnak tartja, hogy a plakát ne csak információt közvetítsen, hanem üzenetet is. Ezért ő úgy alkotja meg plakátjait, hogy közben párbeszédet folytat a közönséggel. Az augusztus 28-áig nyitva tartó tárlaton az alkotó 200 plakátja közül 50-et mutatnak be, de ezeket egy kiadványban is megjelentették. Most fontosabb híreink még egyszer röviden. A török államfő Budapesten, Magyarország támogatja Törökország uniós csatlakozását. Körvonalazódik a béketerv, az amerikai külügyminiszter Rómába utazott, részt vesz a Libanonnal foglalkozó konferencián. Zöld szám a daganatos betegeknek, akik úgy érzik, hogy nem megfelelő kezelést kaptak, éjjel-nappal hívhatják az ingyenes számot. Most a sporthírek következnek, híradóval legközelebb 9 óra 40 perckor várom majd önöket, addig is maradjanak velünk.
Köszöntöm Önöket egy nagyon jó hírrel. Kezdünk, ugyanis bronzérmet szerzett a magyar csapat a férfiak kisöbbű sportpuska fekvőszámában a zágrábi sportlövő világbajnokságon. Holnap 20 óra 45 perctől ismét labdarúgó mérkőzést láthatnak majd itt a Duna televízióban, hiszen élőben közvetítjük a DVSC Rabotnicski Skopje bajnokok ligája selejtezőt. Most lássuk, hogyan készül a két csapat a megmérettetésre.
A Debrecen labdarúgói videózással és taktikai értekezlettel töltötték a kedd délelőttöt, ahol megismerhették szerdai ellenfelüket, a macedón Rabotnicskit.
Győzelemért küzdünk az első mérkőzésen is. Tudjuk azt, hogy egy szervezett csapat ellen játszunk, tudjuk azt, hogy a védekezésében jól megszervezi az ellenfél, de vannak olyan hibapontok, amit úgy érzem, hogyha ki tudunk használni a védekezésükben, akkor eredményesek tudunk lenni, és ezáltal bízom abban is, hogy egy olyan eredményt tudunk elérni hazai környezetben, amelyik a második mérkőzésre megnyugtató lehet a számunkra.
Bízunk benne, hogy szerdán a meccs után nem lesz olyan jó a macedónok szájíze, mint a kellemes reggeli elfogyasztása után. Persze ők is bizakodóak, és jól ismerik a magyar bajnokot.
Minden információt begyűjtöttünk a Debrecenről, vannak róluk DVD-ink, sőt a Superkupa visszavágót személyesen is láttam Debrecenben. Minden poszton vannak jó játékosaik, de ők is sebezhetőek. El kell kerülnünk a vereséget, olyan eredményt szeretnénk elérni, amivel marad esélyünk a visszavágóra.
Holnap kezdődik a jubileumi 80. úszó Európa bajnokság. A Margit szigeten és a Balatonon megrendezésre kerülő augusztus 6-áig tartó nagyszabású esemény már a rajt előtt rekordokat döntöget, hiszen minden eddigi kontinens viadalnál nagyobb a nemzetközi média érdeklődése. A 9500 néző befogadására alkalmas Margit-szigeti Szécsi Tamás uszodát már birtokba vették a versenyzők. Bár az ő elégedettségük nyilván eredményfüggő is lesz, az Európai Úszószövetség vezetőinek elismerő véleménye több, mint biztató.
Nagyon-nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit itt láttunk, főleg annak tudatában, hogy milyen nehézségek árán és milyen eltökéltséggel sikerült befejezni az építkezést. Szerencsére a legnépszerűbb sportágak közül csak a labdarúgásban volt idén világbajnokság, így bátran ki lehet jelenteni, hogy ebben az évben az úszó Európa-bajnokság a harmadik legrangosabb sportesemény.
A jól eső dicsérő szavak után a szervezők és a versenyzők számára holnap kezdődik az igazi vizsga.
Ha most csodálatos a rendezés és nincs arany, akkor mi elbújdoshatunk. Tehát itt egymásra vagyunk utalva, semmit nem ér, ha mindenki boldog rajtunk kívül. Én akkor lennék elégedett, ha már integethetnék a reptéren, hogy szevasztok, és mindenki boldogan elutazott. Akkor van idő értékelni, meg akkor van helye az értékelésnek. Ez a kezdet, jók a szendvicsek, most finom a pezsgő, itt tartunk, ez még nem jelent semmit, most kezdődik.
Remélhetőleg úszóinknak is hasonló sikerekben lesz részük hazai közönség előtt, mint a nemrég véget ért budakalászi öttusa Európa-bajnokság magyar versenyzőinek, edzőinek és szervezőinek. Utóbbiak ma különleges köszöntésben részesülhettek az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban.
Ők azok, akik akkor is dolgoztak volna, ha nincsenek sikerek, a szervezés egy igazi hadsereget igényelt.
Mintegy 160 embert, de hát ebből csak önkéntes volt, budakalász önkéntes 65 fő, akik ott piros trikóba szaladgáltak, és akkor még nagyon sokan mások, az időmérők, a pálya előkészítők, a rendőrök, a polgárőrök, akik mind a segítségünkre voltak.
Így lehetett Vörös Zsuzsa is Európa-bajnok, pedig a cipőfűzője is kioldódott a döntő futásán, Seba így még emlékezetesebb.
Nem tudom, hogy történt meg, ezt így most elmondom, nem tudom, hogy történt meg, kétszer csomóztam rá a cipőmre, soha nem történt még ilyen, úgyhogy egyszer most remélem, hogy egyszer megtörtént, és többször nem fog.
A teljesség kedvéért ez nagyon kellett, tehát így most elmondhatom, hogy egy csodálatos pályafutás áll mögöttem, és tényleg ez az, ami most napok óta kísért engem, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ez ennyire szép és kerek.
Szép és kerek, de persze van folytatás, 2008-ban Budapesten világbajnokság.
Este 10 óra előtt 10 perccel várjuk Önöket friss sporthírekkel, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Aki kíváncsi, hamar megöregszik, de megismeri a világot. Érthető tudomány, élvezhető művészet, olvasható irodalom. IPM, a gondolkodó ember lapja.
Per ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare,
andate a lavorare.
Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get?
Andate a lavorare, deeper
in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is folytatódik a forró, füllett idő. A kontinens nagy részén nyári meleg idő uralkodik, így van ez a Kárpát-medencében is. A markáns frontok még mindig elkerülnek bennünket. Kedvez a záporoknak, zivataroknak a nedves meleg levegő, amely kitölti térségünket. Zivatarok után csak átmeneti lehet az enyhülés. A kontinens nagy részén kánikula tombol, csak tőlünk nagyon messze, északra, a 60. szélességi körön túl találkozhatunk hűvös légtömegekkel. Ma a csendes, meleg éjszakára számíthatunk, kissé felhős lesz majd felettünk az ég. Hajnalra a hőmérséklet általában 17 és 22 fokig csökken. Holnap gyorsan melegszik majd a levegő, sok napsütésre számíthatunk. Délután azonban, ahogy azt már ma és tegnap is megszokhattuk, egy-egy zápor, néhol heves zivatar kialakulhat, sőt jégeső és felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, olykor viharos széllökésekkel is számolnunk kell. A kora délutáni órákban a maihoz hasonlóan alakul majd a hőmérséklet, általában 31 és 35 fok között. Holnap és a következő napokban sem várható front, viszont a nagy meleg igencsak igénybe veszi szervezetünket, kialvatlanságot, fáradékonyságot okozhat. Az UV-sugárzás holnap délután 1 óra körül lesz majd a legerősebb, mindenképpen kerüljük a tűző napot ebben az időszakban. A folytatásban is marad a forróság, csütörtökön délután 32 és 35 fok várható, sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal, zivatarokkal, front nem várható. Igazi száraz időben lesz majd részünk pénteken, csak elvétve fordulhat elő csapadék, délután 32 és 36 fokos maximumokra számíthatunk. Az éjszakák sem hoznak sajnos enyhülést, hajnalra a hőmérséklet mindössze 18 és 23 fokig csökken. Szombaton és a hétvégén is marad még a kánikula, a kora délutáni órákban 33 és 36 fokos csúccsal. Én megköszönöm a figyelmüket, a nagy meleg ellenére is legyen nagyon szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Bajnokok ligája selejtező mérkőzése a Duna Televízióban. A Debrecen a második körben a macedón Rabotnicki Skopje ellen kezdi szereplését, és az erőviszonyok ismeretében tovább is kell jutnia. Az ellenfél nem képvisel túlzott játékerőt, és bár hiba lenne az elbizakodottsága, a megnyugtató előny megszerzése elvárható a csapattól, hogy nyugodtan utazhasson a visszavágóra. Hogy ezt sikerül-e elérni, azt a szerdán 20 óra 40 perckor kezdődő élő közvetítésünkben megnézhetik.
Újabb csatornákkal bővült a Telehold műsormagazin. Magyarországon csak a Teleholdból válogathat a legtöbb már 84 csatorna műsorából. Itt mindent megtalál. Műsorajánlók, hírek, pletykák, információk. Keresse minden kedden az újságárusoknál. Telehold. Műsormagazin maximalistáknak.